Első alkalommal a házasság alapjai a témánk. A házasságnak a bibliai alapjai. Hát nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és kívánom mindannyiatoknak, magamnak is, hogy ezen az első alkalmon is már tudjunk gyarapodni, és mindannyian, hisz a Jóisten látja, hogy mindegyikünknek mi is igazán a szüksége, hisz teljesen különböző környezetből jöttünk, és még ahogy tegnap este hallottuk, ugye más-más elvárásokkal is, hogy meg tud bennünket elégíteni. Hogyha a házasság szót meghalljuk, és hát így kérdezgetünk embereket, vagy beszélgetünk a házasságról, akkor a legkülönbözőbb véleményeket halljuk. Ugye ma a világban, de még keresztény körökben is van olyan nézet, hogy hát a házasságnak most már meginoktak az alapjai, és hát bizony a házasság kérdőjeleket tesz fel mindannyiunk számára. Aztán vannak olyan hangok is, amelyek azt mondják, hogy hát a házasságra szükség van, a családra mégiscsak egy magja és alapja a társadalomnak, fontos a család. Máshol azt hallani, hogy nincs is szükség házasságra, hogy teljesen ezzel ellentétes irány. Miért kell az a papír, együtt lehet élni, úgyis nagyon jól működhetnek a dolgok, ha két ember elkötelezi magát, odaszánja magát, ezen múlik. Aztán mások azt mondják, hogy nincs is szükség semmi ilyenre. Jövünk, megyünk a világba, aztán amikor úgy érezzük, hogy föllobban valami, akkor együtt vagyunk, ha elmúlik, akkor külön vagyunk. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy kuszaság van ebben a világban, de ne is csodálkozunk, mert nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy a mai társadalomnak mi az az eszmerendszere. Nem más, mint a relativizmus, a relatív erkölcsnek az eszmevilága hatja át az egész rendszert. És akár tudjuk ezt, akár nem kell nekünk ilyen, nem tudom milyen szakszavakkal élnünk, az erkölcsi relativizmus nélkül is megtapasztalhatjuk ennek a hatását, erre majd még ki fogok térni egyébként így az előadásunk során. Nagyon érdekes volt, éppen Pálhegyi Feri bácsának a könyvében olvastam, amikor ott az elején írt dolgokat így bevezetőként, és akkor mondja, hogy az emberek elmennek egy-egy házasságkötésre, ugye együtt ünnepelnek a fiatal párral, és akkor ott a gratuláció után úgy mondják, hogy na, most majd megtudják, még nem tudták, ugye, hogy mi vár rájuk, hogy mi is a házasság. Hát ilyen negatív színbe kell néznünk a házasságot tényleg, vagy pedig sokkal inkább pozitívabban is nézhetjük, hogy is van ez. Mit is mond a több ezer éves irat, a Biblia, amit mi hitünk szerint az Isten szavának vallunk, mit mond erről az Isten? Mi is a házasság? A házasság az Édenben szereztetett. Nem természetes, mint ahogy sokan veszik, hogy hát olyan természetes, hogy a fölnő egy ember, párt keres, összeházasodik, családot alapít. Hát ez olyan természetes dolog, mert nem is gondolkodnak az emberek ugye azon, hogy házasság, meg család. Hát az, hogy az életrendje, ugye mondják az öregek, ez az életrendje. Nem természetes dolog. Nem is hétköznapi dolog. Nem elavult intézmény, hanem az Istennek az ajándéka. Az Isten ajándéka a házasság. A Biblia szerint ő szerezte, és méghozzá tökéletes ajándék az ember boldogságának és a kiteljesedésének az egyik alapja. Nyissuk is meg Mózes első könyvét, amelyikötöknél van Biblia, kérlek, hogy velem együtt olvassátok ezt el. Mózes első könyvében, a második fejezetben olvashatunk arról, hogy Isten megteremti Ádámot, az embert, és hát megteremti akár az Édent, a Földet, a Földnek a világát, és amikor az embert megteremti, megalkotja, akkor egy különleges dolog történik. Tehát a második fejezetben olvashatunk erről. Második fejezetben. A 18. verset olvasom. És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Képzeljétek el ezt a helyzetet. Az Isten, ahogy olvashatjuk a teremtés történetben, mindent megalkotott tökéletesen. Minden nap után azt mondta, hogy jó. Megteremtette az embert is. És ő, aki alkotott bennünket, aki alkotta az embert, látja, hogy valami hiány van. Hogy tökéletes az ember úgy, ahogy van. De valami hiányzik még. Még híja van a teremtésnek. Nagyon érdekes ez. Gondoljatok bele abba, hogy amikor valaki valamit megalkot, ismeri azt, ugye? Akár egy tudós a maga elméletét, a rendszerét, dolgozatát, előadását, akár egy háziasszony a főztjét, mi van abban, mi kell abban, hogy tényleg jól nézzen ki, a helyén legyen minden, és érzi azt, amikor valami híja van. De nézzük az embert, az emberi kapcsolatokat. Elmondhatjuk azt, hogy még egy szülő a saját gyerekét se ismeri igazán, még a házastársunkat se, pedig valahol még önmagát se, ugye, az ember. Az Isten így ismerte az ő alkotását, hogy látta azt a hiányt, hogy az alkotásban, és mit tesz rögtön, ez is egy csodálatos dolog, rögtön elindul, és tevékenykedni kezd, hogy a hiányt megszüntesse. Úgy olvassuk tovább a 19. versben, és formált vala az Úristen a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, ugye ezt utal vissza már a teremtés történetre, és most mit tesz? És elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. És nevet adott az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő segítőtársat nem talált. Vagyis megemlíti azt visszamenőleg a Szentírás, hogy megtörtént már az, hogy körülvette az embert mindenféle jó és szép. A növények, az állatok ott voltak körülte, ő adhatott nevet neki. Gondoljátok el, amikor elvonultak ott az állatok előtte, látta, hogy párba vannak, ugye? Látta, hogy ők jól érzik magukat, és valami fölébred benne, hogy ő nincs, akivel megoszta az életét. Pedig azt is olvashatjuk, hogy Isten ott volt mellette, angyalok lehettek ott. De őt ez nem elégítette ki. És akkor történik az, hogy Isten ki is mondja ezt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat hozzáillőt. Az ember magányát nem oldhatja föl más, mint egy másik ember. Isten kimondja ezt. Hogy ki ez, ezt még megemlíthetjük, hogy valóban mindenkinek adatik-e házastárs vagy nem, de hogy ember kell, az biztos. Méghozzá segítőtárs, és olyan társ, aki hozzáillik. Hadd olvassak föl nektek egy nagyon szép idézetet, engem legalábbis megragadott, Ellen Woodwhite-nak a Pátriárkák és Proféták című könyvében. Ez a keresztény író végigveszi egészen a teremtéstől, itt a bírákon, királyokon keresztül a bibliai történelmet, és azt olvashatjuk itt a 24. oldalon ebben a kiadásban. Amikor Ádám teremtése után Isten minden élő állatot eléje hozott, hogy ő adjon nekik nevet, látta, hogy mindegyiknek volt társa, de közöttük az ember hozzáillő segítőtársat nem talált. Az összes teremtmény között, amelyeket Isten a földön alkotott, egy sem volt az emberhez hasonló. És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat hozzáillőt. Isten nem arra teremtette az embert, hogy egyedül létben éljen, hanem társas lénynek alkotta. Társtalanul még Éden szemgyönyörködtető vidéke és kellemes foglalatossága is sem nyújtottak volna tökéletes boldogságot. Sőt, még az angyalokkal való érintkezés sem tudta volna kielégíteni a megértés és társ utáni vágyat. Nem talált hasonló természetű lényt, akit szerethet, és aki viszont szeretheti. Megértés és társ utáni vágy, olvashatjuk. Hasonló természetű lény. Szerethet, és viszont szeretheti. Azt hiszem, hogy kulcsfogalmak ezek ebben az idézetben, ezek a szavak, amelyek kifejezik a mi lelki igényünket, az embernek, mint lénynek a lelki igényét, hogy erre van szüksége. Isten tudta ezt, hiszen a saját képmására teremtette az embert, azt olvashatjuk, és a három isteni személy között is ez az egység van, ez a szeretet egység, csak olyan egység, amit mi még ebben a földi életben ugye fölfogni se tudunk, csak tényleg a legjobb és a legszebb perceinkben és időszakainkban megérzünk, amikor annyira egységre jutunk egy másik emberrel, megközelítjük ezt, hogy milyen is lehet az. Az emberben ez a vágy el van ültetve azáltal, hogy az Isten képére és hasonlatosságát teremtetett, és Isten ezt a vágyat elégítette ki. Hogyan? Hogyha újra kezdünkbe vesszük a Szentírást, akkor azt olvashatjuk itt, hogy Isten mély álmot bocsátott, itt a 21. versben olvassuk, hogy bocsátott át az Úristen mély álmot az emberre, és az elaludt, akkor kivett egyet annak az oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét, és alkotta az Úristen az oldalbordát, amelyet kivett az emberből asszonnyá, és vitte az emberhez. És sokan azt mondják, na hát ez egy szép mese, sok történet születik, sok képzőművészeti alkotás erről, de képzőművészek közül is nagyon sokan tudják azt, hogy ez igaz történet, és nem mese. Majd a későbbiekben utalok is erre, hogy ez sem véletlen. A Jóisten semmit nem tesz úgy olyan véletlenszerűen, csak olyan önkényes elgondolásból, hanem mindennek valamiféle oka és célja van, és rendeltetése van. Miért pont ezt tette? Rögtön a következő versben olvashatjuk is az egyiket, hogy miért ezt tette az Úristen, mert az ember rögtön fölkiáltott, amikor fölébredt, ez már csontomból való csont, és testemből való test. Asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Vagyis ezzel, hogy Ádámból vette Évát az Úristen, és alkotta, ezzel kifejezte azt, és hát nem csak kifejezte, hanem valóság, hogy egyek. Teljesen egyek. Az Isten alkotása szinte már benne volt az a két ember. Még a régi több ezer éves mítoszok is tudnak erről, bár teljesen másképpen és tényleg olyan mitikusan fogalmazzák meg. Pontosan nem is tudom most elmondani nektek, de az ilyen mondák szerint, az egyik ilyen monda szerint létezik ez, hogy valaha egy volt az ember, de valamilyen tragédia következtében ketté vált, és mint egy gömbszerű lénynek a két része, most ezek a gömb részek, a két rész a világban keringenek, és amikor kettő egymásra talál, akkor lesz újra egy egész, mint ahogy a gömb, aminek nincs se vége, se eleje, hanem ugye teljes végtelen az egész. Így lesz egyé, amikor egy férfi és egy nő magára talál, vagy egymásra talál, akkor talál igazán magára és arra az egységre, ami a világban van. Hát az Isten szerint nem ilyen mítikusan, hanem valóságosan, és nagyon is feketén-fehéren itt láthatjuk, hogy egyek. Ádám föl is kiállt, hogy testemből való test, csontomból való csont, és el is nevezi asszony embernek, mert hogy belőle való. Itt találhatjuk meg a házasságnak a bibliai alapjait, és magát, hogyha még így nevezném, a szertartást is. Ugyanis, hogyha tovább olvassuk, akkor azt olvashatjuk a 24. versben, hogy annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát ott az Édenben, ugye Ádámnak most kit kellett elhagyni apját és anyját, maga a mennyei atya volt az ő atya, és olyan értelemben nem hagyta el, hogy elszakadt tőle. De még ez is számomra, hogy így gondolkodtam rajta, egy nagyon tanulságos mozzanat, hogy az ő atya, aki minden volt neki, adott neki egy társat, ezáltal valakit, akivel egy. Vele is egy lehet, de másképpen. Nem szakad el tőle, de már nem csak ő van neki. És mint egy következményként a jövőre nézve az Úristen ki is jelenti, hogy mivel ez történt az Édenben, ezért hát az Édenben, ugye, ha az Édenben maradtunk volna, akkor a továbbiakban is ez lett volna, hogy majd ez folytatódik, de már nem úgy, hogy kiveszi az oldalbordát, hanem majd elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, és ragaszkodik ahhoz, akit kap az Úristentől, és lesznek ketten egy testé. És itt van az ábra, amit szeretnék megmutatni nektek, hogy miért is adta a társat Isten az embernek. Abból a csodálatos szeretetből, amit az alkotó adhat a teremtményének. Ti többen vagytok itt, akiknek ugye gyereketek van, és hát tudjátok azt, hogy valahol ez is teremtés, hiszen egy új lény, és ez az embernek nagyon is nagy köze van hozzá. De igazából az Isten, aki formálja már az anyamében. És mi az a szeretet, az a szülői szeretet, amivel ti gondoltok a gyerekeitekre? A hiányait mennyire szeretnétek betölteni, megóvni minden hiánytól, minden szükségtől, minden bajtól? Az Isten az ő szeretetéből betöltötte az Istennek a hiányát, és azt mondta, hogy éljen közösségben a férfi és a nő. Ennek pedig megadta az útját, ami igazából a házasságnak a szereztetése, hogy elhagyja az apját és anyját, ragaszkodik a másik emberhez, és lesznek ketten egy testé. Lélekben és testben egy test. Tehát ez teljes egységet jelent. Nagyon jó ez az ábra, amit a dr. Pálhegyi Ferencnek a Keresztény Házasság című könyvéből vetítünk most elétek. Gál Évának a rajza, hogy kifejezi ezt egy építménnyel. Igazából ez egy intézmény. Ugye ennek a szónak most már olyan kicsit olyan eltárgyasult a jelentése, de igazából sokkal mélyebb, hogy egy intézmény, egy szövetség. Ez a szövetség szó pedig különösen szép, ugye, hogy a szövetnek a szálai összekapcsolódnak egymással, össze vannak szőve, és lesznek alkalmasak így együtt, hogy kiadjanak egy mintát, és együtt ellássák a feladatukat, akár függöny lesz belőle, akár ágyhúzat, akár terítő, akár ruha, így van ez a házasságnál. És emlékszem rá, amikor mi összeházasodtunk, akkor éppen Komáromból, ugye itt vannak Annáék, ott egy idősebb testvérünk mondta azt nekünk, hogy hát gyerekek, azt tudjátok ugye most már, hogy nem egyedül vagytok, de nem is ketten. Mert akik Istenben kötnek házasságot, azok most akkor nem ketten vannak már, hanem sokkal többen. Mert Istennel együtt sokkal több feladatot el tudtok majd végezni, és sokkal több áldást tudtok árasztani, hogyha tényleg vele jártok. És ezt annyira megjegyeztem, így az évek alatt sem homályosult el bennem, amiket akkor mondott, hogy valóban, hogyha mi így benne maradunk ebben a rendben, amit Isten teremtett, akkor sokkal többek lehetünk ketten, mint kettő. De úgyis, amit egyedül tudnánk élni, megélni és elvégezni. A rendje, a módja megvan ennek, ha Isten szeretette a talapzat, hogyha ezen állunk, hogyha ő szerezte valóban azt a házasságot, akkor mint egy szilárd építmény megáll az a házasság, ahol támfal az elhagyás, és a másik oldalon támfal a ragaszkodás, és mint egy tető, mint egy befedezés, mint egy csúcspont, ott van az egyéválás. Az igében azt olvashattuk, hogy Isten szerezte. Nagy kérdés ez, hogy az Isten szerzi a házastársat. Éppen addigban már itt beszélgettünk róla, hogy szó volt erről a másik táborban is, és különböző vélemények alakultak ki, és beszélgettek erről, és mi is elkezdtünk erről beszélgetni, hogy hogy is vannak ezek, és arról, hogy milyen nagy megerősítés és a szilárdítás a házasságban, amikor arra gondolok, hogy Isten adta nekem azt a társat. És nem gondolkodom azon, hogy adhatott volna másikat is a több millió ember közül, de hát pont többel is összeilleszkedhetnék, de hát éppen ővele találkoztam most össze, és akkor ugye most már ő az én társam, és ő hozzá ragaszkodjak, hanem ha tényleg azt veszem, hogy nem én választottam a sok millió, meg a sok ezer, meg a sok több tízezer ember közül, hanem Isten adta nekem azt a társat. Hogy ez rendkívüli szilárd alap, ez az Istennek ez az ajándék, a szeretete számunkra, ez a meggyőződés. És bizony, ahogy tegnap este is már beszélgettünk erről, hogy ha az ember nem tudja ezt az elhagyást valamilyen módon véghez vinni a lelkébe, milyen problémák adódhatnak ebből. Nagyon fontos, és a ház építménye, a házasság építményének tartó pillére és fala az, hogyha elhagyja az ember az apját és az anyját. nem úgy, hogy nem gondoskodik róla, mert ugye olyan élethelyzetbe is kerülhetünk, amikor egészen testközelből kell gondoskodni az idősszüleinkről, ugye oda venni magunkhoz, vagy éppen ápolni, de lelkileg, anyagilag, gondolkodásmód belileg önálló életet kialakítani, nem függeni, meghallgatni a tanácsait, meghallgatni a javaslatait, de már a párommal együtt dönteni, megvitatni vele, és inkább felé húzni, amikor dönteni kell, és az ő véleményére adni, mert ketten vagyunk már egy test.
De most a képre nézve azért eszembe, hogy olyan lenne, mint hogy egy másik ház is oda lenne még tapadva.
Igen, nagyon jó kép, köszönöm.
Az elhagyáshoz, mert nem önálló a ház, mert valaki mindig a háttérben szül.
Hadd olvassak föl még egy idézetet, lezárva ezt a szakaszt, és egy következő gondolatmenetre térve. Isten rendezte az első mennyegzőt. A házasság intézményének szerzője tehát nem más, mint a világegyetem teremtője, azt írja a zsidókhoz írt levél, tisztességes minden tekintetben a házasság. Ez volt Isten egyik első ajándék, amelyben az embert részesítette, és egyike annak a két intézménynek, amelyet Ádám a bűnbeesés és utána paradicsomból magával hozott. Ha az isteni alapelveket ebben a kapcsolatban elismerik és követik, akkor a házasság áldás, védi az emberiség tisztaságát és boldogságát, kielégíti az ember társigényét, nemesbíti testi, szellemi és erkölcsi erőit. Hát ugye most mondhatnátok azt, hogy Zsuzsa, nagyon szép, amiket felolvastál, és tényleg, hát mi is szeretnénk így gondolkodni a házasságról, de azt kell mondanunk, hogy ezért nem ezt látjuk. Nem azt látjuk, hogy a házasság minden esetben védi az emberiség tisztaságát és boldogságát, és kielégíti az ember társigényét, nemesbíti a testi, szellemi és erkölcsi erőit, hanem nagyon sok problémát látunk. Egy előadást hallgattam, amelyiken elhangzott az, hogy a megkérdezett házasságoknak a 95%-a vallotta azt, hogy nem boldog. Nem boldog. Tehát élnek valahogyan, még időnként nagyon is jól, de azt, hogy boldogság, azt nem merik kimondani. Képzeljétek el, 95%-a, ez nagyon nagy arány. És tényleg arról nem is beszélve, hogy mennyi válás van. Ugye ti is elmondtátok többen is itt, hogy már túl vagytok egy ilyenen, és tényleg amikor beszélgettünk, hát ezek a tanulságok mindannyiunknak segítségül szolgálhatnak. És hát föltehetjük azt a kérdést is, hogy miért van akkor ez így? Hát Isten, hogyha ezt ilyen jól elgondolta, és ilyen jól megteremtette, és ilyen jól elmondta az útját, hogy ennek így kéne lenni, akkor miért van ez így? És mi magunk is, akik tényleg, hát keressük, azért is vagyunk itt, mert keressük az utakat, komolyan veszük a házasságot, és tényleg a Jóisten tanácsát keressük. Problémákat kell, hogy áttérjünk, küzdelmeket. Kellett Ádámnak és Évának küzdenie, meg küzdelmekbe lennie? Nem. Egész másról szólt, egy állandó fejlődésről, egy folyamatos fejlődésről, tanulás volt ott is, ahogy itt is mondtátok, hogy állandóan tanulnunk kell. De nem ilyen gyötrődésekkel, szenvedésekkel, amik időnként a mi életünkben vannak. Hogyan lehetséges ez? Talán ti magatok is tudnátok erre válaszolni, hogy hol romlott el az egész. Nem csak a házasság, de az embernek ez az édeni állapota is még ott az Édenben, amikor az első emberpár engedett a kísértőnek, és beengedte az életébe. Megmagyarázhatatlan ez, most nem is ez a témánk, és nem is szeretnék erről részletesebben beszélni, de ott akkor elromlott valami. És a tragédia az, hogy a gonosz csábításának engedve, annak, hogy ti a jónak meg a gonosznak lesztek a tudói, hogy előletek az Isten valamit elzár, majd megtudjátok, hogyha engedtek nekem. Ugye nem én nyíltan mondta meg, hanem ennél sokkal rejtettebben, mint ami a gonoszságnak nagyon is eszköze a mai világban is. Az ember beengedte a gonoszt, és ezzel az egységgel és szeretettel tudtán kívül is játszani kezdett. Beférkőzött az emberi természetbe az önzés, és az ember közé az önzés. És ma is megtapasztalhatjuk ezt, hogy amikor jönnek a problémák, akkor az igével élve a ti tagjaitok vitézkednek. Ugye így nevezi a Biblia, mi tagjaink, a mi természetünk, amit azóta is öröklünk. És nem csak belülről, hanem kívülről is jön azóta is a támadás, és a gonosz megtámadja a házasságot. Nézzük meg a következő ábránkat, hogy itt a háznál ott volt a ragaszkodás, amiről majd még szeretnék szólni. A ragaszkodás helyett, ami a szeretetnek a következménye, az Isten és a bennünk föléledő szeretetnek, aki gyorsat kérem, mi történik? Nézzétek meg, először középen nézzük meg, hogy jön a kísértő, hát ugye itt a nagyon aranyosan tényleg állíva ebben a képben azt ábrázolja, hogy az önzés belép, és ezt az egységet, ezt a ragaszkodást szét akarja szakítani. Erről majd talán, úgy gondolom, talán Laci fog éppen beszélni, úgyhogy ezt nem is ellenzem, csak tényleg megmutatom ezt a képet, hogy nézzétek meg a gonosz, és én most csak az önzésre koncentrálok, majd Laci ezt elemzi, hogy mit is rejt ez az önzés. Szét akarja ezt az egységet szakítani, és sokszor sikerül is. Mi ennek a következménye? A számunkra a tanulság, hogy amikor jön valami probléma a házasságunkba, amikor valami problémát látok mások házasságában, akkor ne arra gondoljatok, hogy milyen a másik, meg milyen is a mi házasságunk, meg milyen is ez a házasság, meg jobb nekem egyedül, meg stb. Ugye különböző technikákat az ember választ a meneküléstől kezdve a rejtegetésig és mindenig, hanem arra gondoljatok, hogy jön a kísértő, most megint önzésre akar engem késztetni, most vitézkednek a tagjaim, önmagamat és a gonoszt kell legyőznöm, és nem a másikat. Nagyon nagy tanulság ez. Most köszönöm, ezt csak tényleg így bevillantottam számotokra. Nem ez a megoldás. És még ami itt a bűnesettel megtörtént a világban, a következményként az, hogy az emberben egy alapvető bizalmatlanság alakult ki. Az egység az rendkívül nagy kincs. Mi Isten ezt akarta mondani, hogy ragaszkodjunk egymáshoz. Ragaszkodjon a férfi a nőhöz. Egy nagyon jó kép van Jobb könyvében, ahol azt mondja, hogy a göröngyök összetapadnak, hogy így van az, amikor az ember tényleg szeretetben összetapad. Nem tudom, láttatok-e már olyat, ilyen hirtelen nyári esőnél, amikor a homokszemek külön vannak. És hát úgy megy mindenfelé, ugye, fújja a szél, rálépünk, valamelyik ránk tapad, szétmegy, de amikor jön az eső, és összetapadnak, na hát akkor próbáljuk meg aztán akkor úgy szétszórni, nem tudjuk. Képtelenség. Olyan erős az a ragasztás, így van az, amikor jön az Isten lelke, amikor jön az Isten szeretete, és mint az esővíz összetapasztja ezeket a homokszemeket, így tudja a mi lelkünkben a szeretetet, így tudja kettőnket összeragasztani, összetapasztani. És hogyha ez szétválik valami miatt, hogyha jön a meghasonlás, akkor ott valami sérülni fog. Ugye? Valami szakadás lesz. Mint a papírlapokat is, hogyha összeragasztják, ott legalább az egyik papírlap megsérül, hogyha azt szétszakítják. De inkább mind a kettő. És ezért Isten erre a ragaszkodásra szólít föl bennünket. A mai világ, ahogy mondtam nektek, nagyon hat még a keresztény embernek a házasságára is, ugyanis ebben a világban talán nem is veszük ezt föl tudatosan, de jön egy ilyen szemlélet, hogy hát te önálló ember vagy, önálló gondolatokkal, érzelmekkel, önálló személyiséggel, valósíts meg önmagad. Hát neked nem mondja meg senki, hogy mit csinálj. Ugye erre szoktam azt mondani, éppen most sokat beszélgetünk egy fiatal párral, akik házasság előtt állnak, a fiúval Attila elég jó barátságban van, és hát ő mondta azt, tényleg egy olyan, ami is egy keményebb természet, és hát egy elég olyan önálló egyéniség, meg egy nagyon okos fiú is, mindig most ilyen tudományba ássa be magát utána a másikba, ugye el tud merülni tényleg a maga világába. És hát ugye a lány néha úgy elmondta, hogy hát olyan rosszul esik, hogy nem figyel eléggé oda rá, meg nem tudom én mi. És akkor éppen beszélgettünk erről, hogy hát igen, élheti az ember a maga világát nyugodtan. szabad választása van. De akkor döntse el, hogy most egyedül akar lenni, vagy társat szeretne. Mert ha társat szeretne, akkor a Biblia szerint hívő különben ők is el kell, hogy induljon a keskeny úton. Tehát a döntés nem a házasságban van, hanem a házasság előtt van. Egyedül akarok lenni, és akkor élhetek szabadon, ahogy én elgondolom. De hogyha ez a társigényem ott van, már pedig ott van, mert így teremtettünk, és tényleg én a házasságot választom, akkor ott kötelezettségeim lesznek. És valahogy ezt a természetünk olyan nehezen tudja befogadni. Az emberi természet, és az a világ is azt súgja, hogy te hát önálló vagy, neked nem mondjanak senki. De hogyha elindulunk a keskeny úton, akkor azon a keskeny úton le kell tenni az önzésünknek ezeket a részeit is. Hogy én önmagamat akarom megvalósítani, hogy nekem más ne szóljon bele az életembe. De hogy nem. Hát szövetséget kötöttünk, hogy majd beleszólunk abba, hogy hogyan osszuk be a pénzt, mire költsünk. Hogy szövetséget kötöttünk arra, hogy hogyan neveljük a gyerekeket, hogy hogyan viszonyuljunk az emberekhez, hogy hogyan viszonyuljunk az Istenhez. És abban a teljes, legbelsőbb személyes világunkban valóban még a másik se szólhat bele. És oda még őt se tudjuk beengedni, csak az Istent, és nem is kell. Keresztény írótól olvastam, nagyon szép volt, ahogyan elmondja ezt, hogy egyik ember ne olvassa bele mag a személyiségét a másiknak a személyiségébe, az egyéniségét. Tehát ez nem lehet, mert két külön egyéniség, két külön személyiség. Megfigyeltem olyan házasságoknál, hogy ahol az egyik ember nagyon erőteljes személyiség, hogy szinte maga képére akarja alakítani a másikat. Ha pedig mind a kettő nagyon erős személyiség, ugye akkor sokkal több konfliktus és probléma jön. Ugye mi a megoldás? A megoldás az, amit Isten elénk vetít, és amit meg is nézhetünk a következő ábrán, hogy oda megyünk ketten együtt, most még csak az alapot nézzük, oda megyünk Jézus tanításához és az Isten igéjéhez. Ami Jézus Krisztus és Isten szeretetéhez. Na most ezeket a szavakat el lehet mondani, de mit jelentenek ezek? Azt jelentik, hogy Jézus Krisztus és Isten szeretete, hogy mi meg tudjuk magunkat alázni. Ahogy Attila mondta már tegnap este, vagy ma reggel, nem is tudom, hogy mi azt nézzük, hogy a másiknak mi lenne a jó, nem az önzését kiszolgálva, ez is a keskeny út, hanem a szükségét betöltve. Ugye érzitek, hogy milyen kis vékony határ van ott, hogy nem az önzését szolgálom ki, de a szükségét betöltöm. Hol a határ? Isten meg tudja mondani ezt is. És segítem a másikat. És nem az én önzésemet szolgálom ki azzal, hogy hát te is meg tudod csinálni, miért te nem tudod megcsinálni? Old meg magad. Ugye? Hagyj el engem békén ezzel. Hát még ezt is én tegyem meg. Ugye ezek az önzésnek a szavai. Inkább tegyünk egy kicsit többet, mint kevesebbet. Inkább abba vétsünk, mint ebben. És a Jézus tanítás, az Isten igéje mindig is egyértelmű tanácsot mond nekünk arra nézve, hogy mit tehetünk. Ugye a következő kérdésünk az volt, hogy de hát mi van akkor, hogyha az ember nem az Istenben választott? Mi van akkor, hogyha egy ember azt mondja, hogy igen, ám, de amikor én házasodtam, akkor még nem ismertem az Istent. Vagy ha ismertem, és nem tudtam ezeket az alapelveket. Mi nem így házasodtunk össze. Vagy pedig így házasodtunk össze, de valahol még híja volt ennek az egésznek. Isten megengedte akkor is ezt a házasságot, és nagyon jól látta előre, hogy mi az, ami az embernek a határa, a tűrése. És akkor is tekinthetek úgy a házastársamra, hogy Isten vigyázza, felügyeli az életünket, és felügyelte akkor is, és megengedte. És ha megengedte, akkor majd ad hozzá erőt is, és bölcsességet is, és szeretetet is, ha kérünk. Ugye most már ebből az alapból indulok ki, hogy most itt vagyunk, és ugye most már mi kérjük. Megtérni és visszatérni lehet az alapokhoz. És higgyétek el, hát tényleg mi is úgy vagyunk Attilával, hogy meggyőződtünk arról, hogy az Isten adott bennünket egymásnak, még külön a története is megvan ennek, hanem egy hétköznapi történetes, de azt hiszem, ha ti is elmondanátok, akkor azt mondhatnánk, hogy nem hétköznapi történet, és mindegyiknek megvan külön a maga története, hogy egy nagy tapasztalat volt ez. De el kell mondanom nektek azt a mi házasságunkkal kapcsolatban is, hogy időnként vissza kell térni az alapokhoz. Az ember éli a mindennapjait, az életét, és azt veszi észre, hogy távolodom. Távolodom. Mik is az alapok? Újra fel kell tenni a kérdést. És bármikor visszatérhetünk az alapokhoz. Hogy az ember a házasságtól boldogságot vár. De vajon megadja a házasság a boldogságot? Pálhegyi Feri bácsi mondott egy nagyon jó hasonlatot, a könyvében is szerepel ez. Nagyon sok boldog mondás van a Bibliában, azt mondta. Írja a Biblia, hogy boldogok a szelídek, hogy boldogok a békességre igyekezők, boldogok a tiszta szívűek, és így tovább. De azt nem mondja, hogy boldogok a házasok. Nincs ilyen boldog mondás. Vagyis nem a házasság adja a boldogságot. Tehát, ha egy ember úgy megy egy házasságba, hogy na most ettől leszek boldog, akkor ez nem igaz. Hanem két boldog ember élhet boldog házasságban. Vagyis egy házasság attól lesz boldog, hogy mi megtaláljuk a boldogságot. Mitől vagyunk boldogtalanok? Amikor nem vagyunk a helyünkön. Egy ókori bölcs mondta ezt, talán Hérakleitosz, hogy az ember tartózkodási helye az Isten. Hogyha mi az Istenben tartózkodunk, akkor boldogok vagyunk. Lehetnek akármilyen körülmények, és hogyha együtt vagyunk az Istenben, akkor fújhatnak a szelek, mert jönnek a külső támadások. Nézzétek meg itt az ábrán, öregedés, betegség, megszokás, csalódás, csábítás, és folytathatnánk tovább, hogy milyen szelek. Az anyós problémától kezdve a gyerekekkel való bánásig bármi jöhet, hogyha mi az jó alapon állunk, a kősziklán, a sziklára építjük Krisztussal a házat. De hogyha, ahogyan olvashatjuk a hegyi beszédnek a végén, hogyha homokra épített az a ház, és ez a homok nem más, mint a hatalom, a pénz, a tehetség, a szorgalom, az egészség, akkor nem fog megállni, amikor fújnak a szelek. Ugye vannak, akik azért kötnek házasságot, hogy hát ne legyek egyedül. Jó alap? Nem jó alap. Része? Nem egy bűnös dolog. De nem lehet alap. Nem köthetem arra, hogy hát csak ne legyek egyedül. Na majd együtt majd valamire jutunk, majd szerzünk együtt ezt meg azt. Nem fog megállni a házasság. Vagy olyan jó, pont olyan adottságaink vannak együtt, ezt meg tudjuk valósítani, el tudjuk élni, siker, ugye? Nem elég. Mindez nem elég. Mert összedőlhet ez a ház. Az emberi természet önmagában, az ember képtelen szilárdat létrehozni. Én nem is tudom elképzelni, nem mondom nektek őszintén azt, hogy hogyan lehet Isten nélkül igazán boldog házasságot élni, vagy lehet-e házasság. Én lehet, hogy talán már nem voltam annyira fiatal, ugye ilyen 21-22 éves, amikor férjhez mentem, az ember már sokkal jobban meggondolja azt, hogy hát nagyon sokat vívottam meg, megmondom nektek őszintén, hogy tényleg így jó pár kapcsolatban már bele sem mentem, vagy az elején az ember már annyit, és akkor azon gondolkodtam magamban, hogy Istenem, hát ez hihetetlen, hogy én ennyire rágódom rajta, hát én vagyok ilyen, hogy az ember, ahogy idősebb lesz, egyre jobban elgondolkodik rajta, hogy merejem-e vállalni ezt, hogy mivel jár, hit kell hozzá valóban, de Isten nélkül valóban az ember vívódhat. De Istenben, és tényleg, hogyha ő adja, akkor boldog házasságnak nézhetünk elébe, de nem a házasságtól leszünk boldogok, hanem mi tehetjük a házasságot boldoggá. Az Isten igéje figyelmeztet bennünket arra, hogy Jeremiás könyvében olvassuk azt, hogy családabb a szív mindennél, kicsoda ismerhetné azt. Mi nem építhetünk egy másik emberre, hogy majd ő benne megtalálom a biztonságomat. Attilával többször tartottunk így ifjúsági táborokat kamaszoknak, fiataloknak, és hát egyik téma, ugye pont ebben a korosztályban azért a szerelem, a házasság kérdése nagy téma, és hát szoktunk beszélgetni így a férfi-nő kapcsolatról, fiúk szerepéről, lányok szerepéről, házasságról, és meg szoktuk őket kérdezni, hogy lányok, mi az, amit elvártok egy fiútól? Milyen férjet szeretnétek magatoknak? És a fiúkat meg szoktuk kérdezni, hogy milyen lányt tudtok elképzelni magatoknak? És a lányok szinte minden esetben elmondták, többen is, biztonságra vágynak. Aki lelkileg, testileg erő, akire lehet támaszkodni. Baj ez nem? Teljesen jogos elvárás, valóban. Egy nő szeret támaszkodni a férjére, szeret benne megbízni, szeret támaszra találni benne, oltalomra, elrejtettségre, erre vágyik egy nő. És ez nem bűnös dolog. De ha csak erre építünk, hogy majd a másik megadja ezt, akkor rossz alapra építünk. Ezt nem kaphatjuk meg egy másik embertől. Nagyon sokszor a házasságban ebből is adódnak problémák. Mi magunk is Attilával ezt észrevettük, hogy amikor ugye a másiknak van a gyenge időszakai, és akkor jön a félreértés, hogy az ember nem érti, hogy most mi van, ugye? Hát a másikkal most velem van baja? Vagy most hát ő mégse olyan ember, akinek én megismertem? Nem erről van szó. Az ember ember. Küzdő, gyenge ember. És jöhetnek a botlások, jöhetnek a problémák, és olyankor bizony az Isten segítségével lehet talpra állni, és olyankor nekem kell az erősebbnek lenni. De ugyanúgy a fiúk különben elmondták azt, hogy olyan lányra vágynak, aki meleg szívű, otthonteremtő, kedves. Ugye a nőben azt a melegséget, azt az odaadást szeretik a férfiak, de mindig ilyen egy nő kérdeznek én benneteket. Ugye? Az ember ember. De Istenben elrejtve ilyenek lehetünk. És ez a mi személyes küzdelmünk, nem a másikon kérhetjük számon, és verhetjük le, hogy miért nem vagy olyan, hanem én a helyemen vagyok-e vajon. És hát természetesen én most csak egy-két dolgot elmondtam, sok mindent elmondhatnátok, ugye? Hogy ti, mint férfiak, vagy mint nők, mi az, amire vágytok a másik nemtől, a társatoktól? Mi az, ami megelégít? És valóban is négy teremtett bennünket, látjátok, hogy így leszünk egészek. Amit az egyik meg tud adni, az a másikban nincs meg olyan erővel. És így lesz egészé, de csak Istenben tud egészé lenni. Így az alapokról tényleg ennyit szerettem volna elmondani. És tovább lépni akkor, hogy igazán mi teszi akkor boldoggá a házasságot. Mert azt mondhatjátok nekem, hogy jó van, Zsuzsa, de hát ez most egy elmélet, hogy jó legyünk Istenben. De hogyan? Mi is a megtérésnek az útja? A római levél azt mondja a 12. fejezet 2. versében, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megtudjátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ott a mi részünk, hogy ne szabjuk magunkat a világhoz. Ugye a jó szabon milyen, úgyhogy pont illeszkedjen, passzoljon az a ruha, az elvárásoknak megfelelő legyen, úgy szab. Ne illeszkedjünk. Ne passzoljunk mi a világhoz, az elvárásaihoz, hanem változzunk el a mi elmének a megújulása által. Nagyon fontos szempont ez, hogy hogyan gondolkodik az ember. Példabeszédek könyvében olvashatjuk ezt, hogy ahogyan gondolkodik az ember, olyan ő. Olyan ő. Az angol fordítás szerint egyébként ezt fejezi ki a magyar fordítás, és ahogyan gondolkodunk, ahogyan szemléljük a dolgokat, olyanok vagyunk. A gondolkodásmódunkba kell megváltoztatni, az Isten igéhez alakítani magunkat. Ugye Zsuzsa most itt nagyon bólogat, hiszen tényleg egy aktív úton vagy, igaz, a Biblia megismerésében, és ez még nem olyan régóta van, és tényleg így találkozunk többször, úgyhogy értem ezt a bólogatást, ne haragudj, hogy így tolmácsolom a többieknek, hogy tényleg az ember mennyi mindenben új felismerésre jut, és szinte azt mondja, hogy hát hol voltam én eddig, mint egy idős ismerősünk mondta, hogy 50-valahány éves korában hallgatott egy előadást, és ült ott az előadáson, és azt mondta, hol voltam én eddig, Uram? Hol voltam én eddig? Ez Isten mindannyiunkat megkeres, de nekünk is keresnünk kell őt. És akkor megadja ezeket az alapokat. Nézzük csak meg, hogy ne szarjuk magunkat ez a világhoz, hanem változzunk el a mi elménknek megújulása által. Miért? Hogy megtudjuk, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, és hogy mi olyan életet tudjunk élni, ami gyümölcsöző élet. Mert ahogy Attila elmondta reggel, jó, kedves és tökéletes akarata van az Istennek ránk nézve. Hadd mondjak nektek egy példát. Szerintem mindennapos szituáció lehet egy család életében, gondoljatok bele, hogy vasárnap reggel, nyugodt reggel, készülődés, eltelik a reggel, és akkor nekiáll az asszony főzni. És akkor mondjuk megszólal a férje, hogy hát hogy gondolod esetleg elvinni a gyerekeket sétálni, nyugodtan tudsz itthon tevékenykedni, esetleg még az anyuékhoz is beugrunk, mondjuk, hogyha egy városban vagy faluban élnek, vagy egy településen. Elhangzott ez a pár, vagy hát nem is párbeszéd, csak hát egy helyzet van, megszólal a férj. Hogyan lehet erre reagálni?
Lehet rosszul is.
Érzitek jól is, meg rosszul is. Mert mit mondhat a feleség? Ugye? Inkább segítenél nekem. De mondhatja azt is a feleség, hogy jaj, de jó. De rendes vagy. És lehet, hogy még odáig azt is gondolja, hogy jaj, de jó, de rendes vagy, amíg nem mondja ki azt a férj, hogy beugrunk az anyuékhoz. Mert mi jön elő az emberi természetbe? A féltékenység. Én itthon főzök egyedül, ön nem megy az anyjához. A gyerekekkel, ugye? Vagy a gyerekekkel van, én még egyedül itthon. De gondolhatja azt is, hogy jaj, de jó. Egyedül leszek, gyorsan megcsinálod a dolgot, és utána együtt lehetünk. Vagy érzitek, hogy hol dőlnek el a dolgok? A gondolatainkba, a gondolkodásmódunkba, a hozzáállásunkba, hogy mi melyik oldalról nézzük a szituációkat, az élethelyzeteket. Mi a jót feltételezzük a másikról, vagy a rosszat. És hogyha még benne is van az, muszáj nekünk feltételezni. Amit te elmondtál tegnap este, az olyan tanulságos volt számomra, hogy te, amik a kommunikációval kapcsolatban mondtad, hogy te elkezdted a jó kommunikációt, a másik még nem kezdte el. De már javult a helyzet. Nekünk nem kell a rosszat feltételezni a másikról. Ugye ez is a bűnesetnek a következménye, hogy az ember bizalmatlan lett a másik ember iránt. Ha az emberi természetünk jön elő, és engedjük, hogy előjöjjön, ez is eszembe jutott a tegnap estéről, amit Luther Márton mondott, hogy az lehet, hogy a madár elrepül a fejünk fölött. Hányszor elrepülnek a madarak a fejünk fölött? De hogy fészket rakjon rá, ugye? Azt már nekünk kell megengedni, vagy nem megengedni. Tehát jön a bűnkülönben, annak idején nekem jó pár évvel ezelőtt rengeteget segített ez a mondás. Én azt gondoltam, hogy jött föl bennem valami bűn, tehát valami indulat, vagy bármi rossz gondolat, akkor azt gondoltam, jaj, én most milyen vagyok? Most hát én már nem is akarok kijelenni, most ez hogy van akkor bennem? Ezek előjönnek. Ezen ne lepődjünk meg. És a társunknál se lepődjünk meg ezen, amikor valami ilyet látunk. És ne akaszkodjunk mindjárt bele, hanem hagyjuk egy kicsit. Hagyjuk lecsendesedni. Mert az emberi természetünk az újra és újra vitézkedik, és fel akar törni. Pál apostol, ahogy mondja, hogy a mi tagjaink, ezek nem szűnnek meg attól, hogy mi a gondolkodásmódunkban megváltozunk, hogy mi megtérünk. És a társunk se változik meg attól, mármint a természete. De az az isteni természet, amelynek részessévé válhatunk, az egyre inkább el tud uralkodni bennünk, egyre inkább meg tud erősödni, egyre inkább el tudja gyengíteni azt az emberi természetet, de ez komoly munkának és küzdelemnek az eredménye. De ne csüggedjétek el, mert nem mindig küzdésről szól ez. És hadd nézzük meg a következő ábrát, ami igazából csak egy rajz. Gál Évának a rajza, hogy amikor azt látjuk, hogy a társunk küzd, hogy a társunk mondjuk esetleg ellenünk van. Nem ellenünk van igazán, hanem szegény küzdést gyötrődik. Épp elég a baja, higgyétek el. És épp elég nekünk is akkor a bajunk, és mi tudjuk, amikor mi vagyunk abban a helyzetben. Ha ez a rajz arra készült illusztrációként, hogy ez az élet, ez nem az édeni élet, hanem inkább a pusztai vándorlás. Fújnak a szelek, nehezek a csomagok, jönnek a felhők, de ha az Isten jár előttünk, ugye, ahogy a pusztai vándorlás alatt, a zsidó nép előtt, felhő és tűzoszlopban, és mi egymás kezét fogjuk, és vál-vál vetve megyünk, akkor könnyűvé válik, és örömtelivé ez a pusztai vándorlás. Sajnos nem hoztam el azt a könyvet, fel akartam olvasni, költői, nagyon szép az a megfogalmazás, hogy most a saját szavaimmal próbálom elmondani, egy keresztény író, Bovi, akinek talán több könyvét is ismertek, ő írja az egyik könyvében azt, hogy a házasságban Nagyon sokszor szép virágos mezőkön megyünk együtt. Boldogok vagyunk. Még röpkednek is körülöttünk a méhek. Gyerekek ugrándoznak körülöttünk. Fogjuk egymás kezét. És akkor egyszer csak megjelennek az égen a sötét felhők. Dörögni kezd, villámlás, és elengedjük egymás kezét. Szakadék szélére érünk, és úgy érezzük, hogy ez már nem mehet tovább. Vége, itt a vég. De akkor hirtelen kiderül, akkor újra kiérünk egy erdőszélre, gyönyörű fák közé, a virágos tisztásra, és újra megfogjuk egymás kezét. És tudjuk mind a ketten azt, hogy jobban egymáshoz tartozunk, mint annak előtte bármikor, mert egy nagy vihar után, amit mind a ketten átéltünk, újra együtt vagyunk. És ez a tapasztalat, hogy mi azt átéltük, és azon átestünk, és mégis megmaradtunk egymás mellett, ez megerősíti a kapcsolatunkat. Olyan szépen leírja ezt, és tényleg csak ezzel hagy egészítsem ki, hogy az együtt átélt nehéz tapasztalatok, ami tényleg vál mellett, egymást segítve küzdöttünk meg, azok elmélyítik és megerősítik a kapcsolatot. És hogyha Isten van ott, ahogy látjátok, itt tényleg felhőoszlopba ábrázolja, akkor ő azt meg tudja mutatni azt a mélységet, azt a tanulságot, és el tudja mélyíteni azt a szeretetet, amit egyedül csak ő tud adni. Mikor jönnek a problémák, akkor gondoljunk vissza arra, hogy őt kaptam társnak. Ő az Isten ajándéka. Attila szokta ezt mindig mondani, mindig úgy örülök, amikor eszébe jut, amikor probléma van nálunk, vagy másoknál is, hogy gondoljunk arra, hogy mi a fontosabb nekem. A probléma, vagy ő? Az ő gyengesége, vagy ő az értékesebb? Vagy pedig a gyengeségén rágódom, vagy éppen ami most nem tetszett nekem, mert lehet, hogy nem is gyengesége, nem is baj, csak nekem nem tetszik, mert én azt másképp gondolom, hogy ezek az eltérő nézetek és vélemények. Tudok-e engedni? Vagy pedig belekapaszkodom abba, és nem érdekel a másik, hogy most szenvedettől, én a magam igazát akkor is kiharcolom, és lehet, hogy pont igazam van. Mi az értékesebb? Mi a fontosabb? Igen. Amikor egyedül voltunk, ugye elmondtad reggel, hogy milyen sokáig voltál egyedül. Tehát tényleg, hogy jobb volt egyedül? Vagy akkor még képesek vagyunk azt is kimondani, hogy hát jobb volt, jobb lenne egyedül most, ugye? Most, de aztán majd egy nap múlva, meg egy óra múlva. Tehát igazából egész évben nézzük ezt, hogy miből is áll egy kapcsolat. Őt kaptam az Úrtól a hibáival, az elényeivel együtt, és bizonyára nem véletlenül kaptam. És itt tehetjük fel azt a kérdést, hogy vajon miért is adta Isten a házasságot ezen a földön. Ugye megbeszéltük itt az elején, hogy mire is szánta, akkor a szép szavak elhangzottak, ma is erre szánja. Igazából a mi nemesbítésünkre, a boldogításunkra, az előbbre jutásunkra, a fejlődésünkre, védelemnek adja a családot Isten ebben a világban, ebben a bűnös világban. Védelem, majd hangzik a férfi szerepeknél, meg a Laci is talán beszél erről, hogy milyen támadások érhetik az embert. Hát a férfiak rendkívül ki vannak téve a támadásoknak. És a reklámszakemberek nagyon jól tudják, hogy a férfi természetet mivel lehet megbombázni. És rendkívül nagy a támadás, a nagy óriás plakátoktól kezdve a elhangzó szövegektől mindenig. A nők számára is nagyok a csábítások és a veszélyek, a divatmániától kezdve, a gyereknevelés útvesztőitől, amivel el akarna bennünket hitetni, és a reklámoki a családot Isten és az ő igéjét védelemnek adta. És tudta az Úr, hogy pont kit kell adnia. Higgyük ezt el. Mert így fogalmaztam meg így magamnak, hogy az élet szél, az a tisztulás, amelyre való felkészülés, a tökéletesedés. Mi is a mi célunk ezen a földön? Nem az, hogy még az ember tényleg Isten nélkül is megfogalmazta, hogy valami jobbra vágyom, valami többet akarok, valamit el akarok érni. Mik az igazi értékek? Mik az igazi célok? Nem az, hogy az ember tényleg jobbá váljon, tökéletesebbé, kiteljesedjen. A házaspárok ebbe tudják egymást segíteni, és a győzelemre segíteni. És különösképpen ebben a kapcsolatban, mert nagyon mély és közeli ez a kapcsolat. Hát gondoljatok bele, most kivel vagyunk ennyire szoros kapcsolatban? Együtt fekszünk, együtt kelünk, együtt étkezünk. Míg a Biblia is azt mondja, hogy az együtt étkezés az valami rendkívül bensőséges kapcsolat, ugye? Jézus amikor mondja, hogy vele akarok vacsorálni. Tényleg mindent látunk, minden mozzanatát, és együtt vagyunk vele, lelkileg is. Ugye, hát az a társunk előtt akarunk igazán kitárulkozni, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, írja a költő. A társunk ez, ez az ember, aki vele közölni akarjuk a legmélyebb, a legbensőbb érzéseinket, gondolatainkat, elképzeléseinket. Isten erre is adta a társat. De így tudunk tisztulni, mert a kommunikációról beszélek erről, hogy milyen úton, módon mehet ez végbe. Amikor kimondunk valamit a társunknak, sokszor bennünk is akkor tisztázódnak le dolgok, nem? Van, akinek elmondjuk, és őszintén elmondhatjuk. És amit majd ugyancsak a kommunikációnál fejtek ki, hogy azzal, hogy elmondjuk, viszont sebezhetővé válunk, ugye? Tehát kivel váljunk sebezhetővé, ha nem azzal, akivel össze van kötve az életünk minden ponton és szálon. Mert amiket ott olvastattatok, hogy gazdaságilag, meg egyéb, az se bűn, csak nem az az alap. Tehát mindenféle szempontból. Úgyhogy időnként fájdalmas folyamat az a tisztulási folyamat, és ez a győzelem felé vezető út, és a házastársakat használja időnként arra az élet az Úr, hogy bizony tisztuljunk, és erősödjünk, és győzzünk a mi bűneink felett, a kudarcaink felett, és amikor ott állunk a másikkal szemben, szinte lecsupaszítva, és rádöbbenve, hogy milyenek is vagyunk, és előjön az önzésünk, lehet, hogy nem durván, ne gondoljatok durva dolgokra, akkor bizony megdöbbenünk. És hirtelen az emberi természetünk jön, és azt mondaná, hát ő a hibás, meg ő kihozta belőlem, meg miért így szólt hozzám, meg miért csinálta ezt, de ez csak mentegetőzés, a saját magunk mentése. Ezt fogadjuk el, mint ahogy Babics mondja, ugye, hogy még sok késnek kell rajtunk faragni, amíg beállhatunk az Istennek a csarnokába, szobrokként, ugye, szép díszes szobrokként. És sokszor a társunk a véső. Ezt is el kell fogadnunk. De gondoljunk arra is, hogy nem csak véső a társunk, hanem simogató, lágy szellő, vigasztaló, meleg napsugár. Ez együtt van egy házasságban. És a problémák idején erre is kell gondolni, hogy ez is volt. Ne nagyítsuk fel a problémákat, hanem menjünk az Úrhoz. Hadd ne álljunk szóba azzal a gondolattal sem, hogy nem ő az igazi társunk, hogy mi lett volna, ha... Van egy könyv, majd meg fogom nektek mutatni, egy amerikai író írta, egy keresztény író, ami azt írja, hogy minden ember, és nagyon egyetértek vele, akinek tényleg nincs valami elmebetegsége, vagy súlyos idegbetegsége, vagy valami sérülése annyira súlyos, amit a családból hozott, alkalmas arra, hogy tanulja a házasságot, az emberi kapcsolatokat, hogy ebbe a folyamatba fokozatosan előre haladjon. Tényleg, akinek valami ilyesmi van, az inkább ne válaszol társat, mert gyötrelemé teszi az életet, de hogyha nincs ilyen, akkor mindenki alkalmas. Nincs reménytelen eset. És Isten is azt mondja, hogy a házastársunkban lássuk azt, amivé lehetne. És amivé lesz is. Csak még a formálódás folyamatában vagyunk. És tényleg jó esetben ez fejlődés. Ahogy mondtam is nektek, térjünk meg az alapokhoz. Közeledjünk az Istenhez, és közeledni fog hozzánk. És hogyha a viharok vannak, már pedig van, amelyik házasságban több vihar van, ahogy Feri bácsi mondta, emlékszem rá, azt mondta, hogy a hegytetőn és a tengerparton többet fúj a szél. Ugye nem vagyunk egyforma élethelyzetben, mindegyikünk máshonnét jött, más körülmények között, más feladatot kaptunk, amikor tényleg ki vagyunk állítva a hegytetőre. De az Isten tudja. Mi is Attilával átéltünk ilyen helyzeteket, és mondtuk, hogy most olyan jó lenne valami egyszerű, hétköznapi nyugodt életet élni, és tényleg, de abban az élethelyzetben az nem adatott meg, de éreztük azt is, hogy az Isten kegyelme és erősítése van ott velünk, és valami hatalmas, nagy és gyönyörű tapasztalatokat kaptunk, de mellette nagy széllökéseket is. És tudjátok, bárhonnan jön a széllökés kívülről is, akkor is két embert, az akkor már az egységében és a harmóniájában tudja mozdítani. És vigyázzunk, hogy ne mozdítson ki bennünket. Az Isten meg tud bennünket tartani. Hadd utaljak arra, hogy Ugye mondtam azt, hogy a házasság az ajándék, és egy esetet hadd mondjak el nektek, ami éppen most történt szombaton, és gondoltam, hogy ezt elmondom, mert annyira szép és annyira ide tartozik, hogy hát egy nagyon jó, volt egy délutáni bibliai beszélgetés, és utána, hogy többen ott voltunk így, és olyan jó baráti beszélgetés alakult ki, szinte úgy nem is akartunk elmenni, meg ott voltunk együtt, és akkor már úgy indultunk volna, mert volt, aki indult, nem indult, még visszaszólt, és akkor az egyik, már ott kabátban álltunk, és az egyik barátunknak a felesége úgy leült az ölébe, ide a lábára. De ez annyira nem is volt föltűnő, meg semmi olyan, tudjátok, nem volt benne. De volt ott a társaságban valaki, aki egyedül van. Hát most már tényleg úgy a 40-50 között, és hát mindig egy időben nagyon szenvedeteli szoktam mondani, hogy nincs társa, hogy az Istentől vár társat, és hát nincs neki. És hát most is éppen mondta, hogy most hát nagyon megnyugodott ebbe, hogy az Isten ad neki társat, ad, hogyha nem ad, nem ad, de ő a maga feje után nem akar menni, és nem akar úgy élni, és ő ezt elfogadta. De azért néha látjuk, hogy úgy tudjátok, ez úgy előjön benne. És akkor pont amikor indultunk volna, akkor ez a barátunk, akinek a felesége úgy ráült a térdére ott, és akkor valamit mondott, és tényleg valami kis surlódás támadt ott közöttük. Nem nagy, de olyan valami, és akkor valami a gyerekekkel kapcsolatban is előjött, de hogy akkor most mi lesz akkor a gyerekekkel, meg hogy lesz tovább. És akkor odaszólt ez a barátunk ennek az egyedülálló férfinak, hogy na látod, neked ilyenben nincsen részed. És úgy szinte vigasztalásképpen, hogy hát örülj neki. És akkor tudjátok, milyen érdekes volt. Így ránézett, ilyen félig elmosolyodott, félig olyan komolyan, és akkor azt mondta, hogy igen, valóban, de abba semmiben neked az előbb, hogy a feleségem az ölembe ül. Tehát szinte senki nem vette azt észre, és nekünk is akkor jutott teszünk be, hogy ott ült, mert annyira nem volt föltűnő az egész, mert tényleg ott voltunk az ajtó körül, és hogy tényleg a gyerekek vesznek benneteket körül, és mondjuk egy kicsit nekem arra is figyelmeztetés volt, hogy amikor tényleg egyedülállóak vannak a környezetünkben, akkor erre figyeljünk oda, hogy tényleg legyünk tapintatosak. De ez annyira nem volt, tudjátok, szemet szúró meg, annyira nem volt tapintatlan, hogy egy olyan természetes dolog volt, és ő észrevette, és ezt válaszolta vissza. És elgondolkodtam ezen, hogy igen, valóban. Több probléma van azzal, hogy egy másik emberért felelősek vagyunk. Már mi magunkért is akkor másképp vagyunk felelősek, mert mindenki hat a másik emberre is. Hát de olyanban is részünk van, amiben nincsen annak, aki egyedül van. Hogy abban is részünk van. És hogy az összetartozás az valami rendkívül nagy ajándék. Az a ragaszkodás, ugye az összeragasztani, hogy tartozom valakihez. Számíthatok valakire. Lehet, hogy nem mindig, meg ez bizonytalan, hogyha nem az Istenben vagyunk. De az jut eszembe, hogy amikor, hogyha valami nézeteltérés is van közöttünk, nem nagy, csak mondjuk Attila is mást gondol valamiről, meg én is, jó, akkor ezt így megbeszéljük, és következő pillanatban esetleg csöng a telefon, vagy bejön valaki, és szóba kerül, akkor Attila akkor is azt mondja, hogy Zsuzsám. És akkor én így elgondolkodtam ezen, hogy én akkor is a Zsuzsája maradok, hogyha most valamiben nem értettünk egyet, és ugyanúgy mondhatja valamelyitek, hogy hát értitek, hogy Évám, meg Annám, meg Adrin, hogy szóval akkor is ő marad nekem. Csak most esetleg volt valami probléma. Szóval ez az összetartozás, ez rendkívül nagy ajándék, és ilyen erre az alapra helyezte a Jóisten az ő szeretetére a mi házasságunkat, és benne van ez a ragaszkodás, ez az összetartozás, az, hogy számíthatunk a másikra. Voltunk egy kiránduláson most a nyáron, ahol hát nagyon sokan voltak, és csináltunk csoportképet. És hát már tudjátok, mire az a sok ember ott behelyezkedett, hogy most így, de mindenki rajta legyen, de így álljon, de látszódjon. És akkor hát közben már ott kattogtatták a fényképezőgépeket, de még ott helyezkedtek az emberek, és akkor utána vettük észre Attilával, tudod, hogy az egyik barátja, aki hát már inkább a 60-hoz van közelebb, mint az 50-hez, hogy a feleségével ott az egyik oldalon, hát még nem álltak úgy be, tudjátok az ember, hogy beáll, hogy na most lefényképezem, hanem még úgy egymással voltak kontaktusban. És ahogy egymásra néznek, hogy közel hoztuk ugye a digitális gép, mire jó, hát ez valami ilyen tényleg ilyen szerelmi pillantás volt, úgyhogy föl is hívta, hogy na majd elküldöm neked, milyen képet csináltam rólatok. És akkor
azt
akarom elmondani, de mondd el. Nem? Hogy mondta Attila, hát olyanok vagytok rajta, mint a szerelmesek, vagy olyan ifjú szerelmesek, vagy mit mondtál neki. És akkor mondta a barátja, hogy hát miért én szerelmes vagyok a feleségembe.
Ezt természetesen, nem tudom megmutatni.
Ja, nem tudom, hogy illik-e vagy nem, de tényleg, hogy így a 60 felé közeledve, hogy ezt mondja egy ember. Hogy ez nálunk a természetes állapot, hogy én szerelmes vagyok a feleségembe. És itt befejezésképpen még erről az egy momentumról szeretnék beszélni, aztán tényleg le is zárom, hogy ugye a házasságban mi is az összetartó erő, azt mondtuk, hogy az Istennek a szeretete az igazi alap, az összetartó erő, de mit érez anélkül, hogyha mi egymást nem szeretjük? Ahogy mondtuk, ha nem ragaszkodunk egymáshoz. És hogy milyen is ez az igazi szeretet? Elég a szerelem, amire ugye sokan házasságot kötnek, hogy szerelmes lettem bele. Most nem akarok ebbe belemenni, mert tényleg ez megint hosszú, hogy mit gondolnak az emberek a szerelemről. Ugye, hogy hát főleg ez most, amit sokszor hallok és találkoztam ilyen helyzetekkel, ugye még volt főiskolás barátnőimmel, amikor így ugye van, aki másképp gondolkodik, meg hát a családja is, és így találkozunk többször, mert tényleg úgy elég jó barátság van közöttünk. És akkor hát mondja, hogy hát szerelmes lettem, hát nekem jogom van mondjuk szerelmesnek lenni, ugye? És akkor, és mi van a családdal? Ugye mi van a gyerekekkel, még ha egyedül van is? Ugye? Hát, nevetítsd. És akkor, hogy tényleg jön a szerelem, és akkor ez elég egy kapcsolathoz. Vagy akár fiataloknál is, hogyha erre házasodnak össze, nagyon fontos a szerelem, nagyon fontos ez a vonzódás. Fel is írtam magamnak valahova, hogy megtalálták a hormonját, hiszen feniletilaminnak hívják azt a hormont, ami ezt a szerelmi érzést kíséri. De igazából, ha ezt beadnánk, ezt az anyagot valakibe, és elé állítanánk mondjuk azt, aki azt szeretné, hogy szerelmes legyen bele, az nem biztos, hogy szerelmes lenne, hanem mondjuk ideges vagy ingerült, mert tulajdonképpen ez egy ilyen feszültség serkentő hormon, vagy hogy mondjam, de csak éppen, ugye mivel az is egy feszültség a szerelem érzés, és hát ez a hormon termelődik jobban. De ez nem azt jelenti, hogy attól még ugye szerelmes lesz valaki. Úgyhogy hát azért ennyire nem degradálhatjuk le az egészet, hogy most akkor a szerelem az csak egy ilyen lángolás, meg hormon, meg minden. Nagyon szép és nagyon jó, de része valaminek. Része kell, hogy legyen valaminek, mert önmagába jön és elmúlik. A házasságban is megtapasztaljuk ezt, hogy valamikor úgy föllobbanunk a társunk iránt, hogy most olyan szerelmes vagyok bele, ugye? Szinte amikor találkoztunk meg, amikor az első időkben, ugye, amit elmondtatok ti is, hogy amikor kicsit ketten voltatok, és újra szinte udvarolni tudtatok egymásnak, vagy udvarolni tudott a férje feleségének, hogy megint érezte azt az érzést, és ez olyan jó. Hogy éppen én is most voltam ugye este, nem is ez a szerelmi érzése mondom, hanem erre a boldogság érzése, hogy tényleg van, amikor ilyen érzések az emberre átölnek, hogy bejött Attila valamelyik este, mert tiszta fáradtak voltunk, tényleg emberek között szinte egész nap, és akkor azt mondja, na olvasok neked valamit, de ilyen áhítatosan, és mondja, jó, csak feküdjél le, és akkor elkezdett, hát ilyen magyar tanár vagyok, és hát nagyon szeretem, én főleg a lírát szerettem mindig is, már fiatal koromban is, és nagyon szeretem a verseket, és akkor elkezdett olvasni egy verset. De az annyira gyönyörű volt, egy magyar írónak a műfordításai voltak a kötetben, hirtelen nem is tudtam, és akkor kérdeztem, hogy ki ő, Rilke, vagy hogy messze nem is tippeltem, és egy olyan boldogsági érzés fogott el, hogy most bejön, és verset olvas nekem, és milyen jó lenne, hogyha ez többször így lenne, most ezt már csak utólag mondom, mert akkor nem is jutott eszembe, csak hogy tényleg élhetnénk így, és hát hogyha mindegyikünk érzékeny rá, hogy ezek az ünnepélyes pillanatok. Szóval tényleg ilyenek vannak az életben, de nem ilyen végig egy napunk, meg az életünk, ilyen boldogság, meg szerelemérzés határt bennünket, és hogy szokták azt mondani, hogy jó, hát a szerelemből összeházasodtak, majd a szerelem az átalakul szeretetté. Nem tud átalakulni. Két különböző dolog. A szerelem is, meg a szeretet is, és szeretném megmutatni ezt az ábrát majd, ami nagyon jól kifejezi jó, a szerelemről. Illusztrációként egy fényképen. Mert van, aki ismeri különben.
Nézzétek meg.
Kicsit most itt. Nézzétek meg. Az ősz hajjal.
58 éves. Mind a ketten, ahogy egymás felé fordulnak, tényleg igazi szeretettel, és még az ő házasságot tényleg úgy is volt, és...
Tényleg egy jó házasság van ilyenek.
De nagyon szeretik egymást.
Ami nem volt a kört, igen. ugye ez a kör kifejezi azt, hogy milyen szeretett fajták is vannak, és nagyon jól ábrázolja is, hogy az hogyan épülnek egymásra ezek. Egy pár mondatot azért mondok hozzá. Ugye a szerelem nem csak önmagában a szexualitást jelenti, bár nagyon szorosan ugye ez a testi kívánság, a vágyak, hogy ugye fiatalok szokták mondani, hogy szinte áramütésként ér, ha hozzáérek a kezéhez, ugye, amikor először, tehát ez benne van mindenképpen, de a házasságban ez a szeretet burkában tud igazán biztonságban lenni. Egyébként vagy az egyik, vagy a másik kiszolgáltatott, sérülhet, vagy egyszerűen nem is, nincs is a helyén, és nem is igazi az egész. És látjátok azt, hogy a másik szeretett típus, ez is egy szeretett típus. Egy szeretett típus a szerelem, egyik típusa. A másik, ez a filia, amit érzelemnek irít ez a kör, ezt úgy tudnám megfogalmazni talán, hogy a baráti szeretet, ami ugyancsak a házasságnak egy nagyon fontos része, hogy mit jelent a barátság a számunkra, hogy meg tudom beszélni a másikkal, számíthatok rá, jóba, rosszba együtt vagyunk, hogy kijönthetjük egymás előtt a szívünket, hogy segítséget kérhetünk és adhatunk, hogy épülhetünk egymás által, hogy egy az érdeklődési körünk, hogy vannak közös hobbiaink, időtöltéseink, figyelünk egymásra, és így tovább. És szeretem a másikat, Gyökösi Endre fogalmazta így meg, hogy szeretem a másikat, mert. Mert olyan figyelmes. Szeretem a másikat, mert olyan kedves. Szeretem a másikat, mert az az érdeklődési köre, ami nekem. Szeretem a másikat, mert tetszik. Mert pont az ilyen szemet, az ilyen mosolyt szeretem. És azért szeretem a másikat. Szeretem a másikat, mert valahogy olyan egy hullámhosszon vagyunk, olyan, hogy jól megértjük egymást. Ez a baráti szeretet. Nagyon fontos a házasságban. De még mindig nem elég. Még nem tartós tőle a házasság. Mert barátságok is keletkezhetnek és szétmehetnek. De az Isten szeretete, az agapé, szeretlek, én nem is tudom ezt, hogy mondta Gyökösi Endre, mert vagy, ugye? Hát így, annak ellenére. Tehát szeretlek annak ellenére, hogy mondjuk te rendetlen vagy, vagy figyelmetlen voltál most hozzám. Szeretlek annak ellenére, mert most éppen másképp gondolkodtál, mint én. Szeretlek annak ellenére, hogy késtél, pedig én már szerettem volna, hogy hazaérj, és szükségem lett volna rád. Szeretlek mindenek ellenére, és sorolhatnánk a példákat. Az agapé szeretete, az az Isten szeretete, aki a fiát adta értünk, ahogy elhangzott az áhítatban, annak ellenére, hogy mi bűnösök voltunk, és nem szerettük őt. Annak ellenére, hogy mi még nem is ismertük őt. És mert a férfi meg a női szerepeknél meghalljátok azt, hogy adhatja magát a házasságban egyik ember a másikért. Vagy Krisztus meghalt, igazából akkor lesz nagyon szilárd egy házasság, hogyha mi meg tudunk halni a másikért, nem úgy, mint Krisztus, hanem a mi önző énünket feszítjük keresztre, ahogy Krisztus testét a keresztre feszítették. Ez az agapé szeretet, és együtt a három adja a házasságban a szeretetet. Mind a háromnak helye van, és meg kell, hogy legyen, és csak befejez.
Emlékeztek, azt mondtam, hogy ez olyan, ha nem lenne az agapé szeretet, a jelenet önfeláldozó szeretet, attól függetlenül, hogy szeretet megáldó, és ez nagyon lenne, mint egy rendkívül finom lényegény.
Jó, ez nagyon jó példa, mondd el, Laci. Igen. Hogyha szép óvatosan lehámoznánk egy görög dinnyét, most képzeljétek el, és letennénk egy tárcára, akkor platty.
Egy körbe is. És ha milyen hossz ideig megáll, én nélkül még
igen. Tehát kell ez az agapé szeretet, mint egy héj, mint egy burok, tartja össze a többit.
Én azt is mondom, nagyon fontos volt, hogy az agapé szeretet nem a mélyek. Tehát mi nem tudunk így szeretni, és ezt tudnunk kell, hogy nem tudunk igen. Szeretni.
Ez a következő. Mondj csak, nyugodtan mondd el, kérlek akkor.
Tehát ezt csak Istentől kaphatjuk. Ha csak a többi van meg, ez rendkívül törékeny.
Tehát Isten bennem él, akkor lehetséges ez. És mivel az utolsó ábrát szeretném kérni. Igen. Tehát mit ír a szeretet, ha elmélet? Azt mondom, én bennem, bennem van az Isten szeretete. Én vágyódom a másik után, kívánom őt. Én baráti szeretettel szeretem, tetszik, hogy olyan kedves hozzám, hogy főz rám, hogy a gyerekeket elviszi iskolába, hogy tetszik a mosolya, hogy ilyen és olyan velem. De mit ér, ha csak úgy elméletben van ez? Hogyha nincsenek megnyilvánulásai. Ugye még a Biblia is ezt mondja, hogy szeressétek egymást, és ne szóval, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ez nem azt jelenti, majd beszélünk erről is, hogy nem mondjuk ki azt, hogy szeretlek. Fontos. Nagyon fontos. Ott van. Szeretlek téged tettekkel, szavakkal. Metakommunikációval, szexuális megnyilvánulással. Hogyha az előző körnek ez a folytatása, hogyha a háromféle szeretett típus együtt megvan, ott az a védőburok, az isteni szeretet, akkor ezek működnek a valóságban. Tehát az az arckifejezésem, a várándításom, a oda közeledésem, a szexuális megnyilvánulásaim, a tetteim, a szavaim azt fejezik ki, hogy szeretlek. Ne keseredjetek el, hogyha ez nem működik zökkenőmentesen, mert tényleg ez csak az Úrban lehetséges, hogy mindig, és a helyén legyen, és ő hozzá kell visszatérni, amikor ez kizökken, és befejezésnek, hadd olvassam föl nektek, ebben megint csak személyes tapasztalatunk és élményünk is van, de hadd osszam meg veletek. Egyszer, amikor elmentünk nyáron nyaralni, nagyon fáradtan, még a házasságunk elején voltunk, talán a két és fél éve voltunk körülbelül házasok, és hát tényleg azért mentünk el ketten, hogy pihenjünk és ketten legyünk. És emlékszem rá, hogy egyszer így még pár nap után így lepihentem, és én nem nagyon tudok úgy különben délután aludni, mert tényleg akkor nagyon nem tudom, milyennek kell lennem. És hát elővettem a Bibliát, ez is jó pihenni, és hogy olvasgattam, és hogy most nyugodtan olvasgathatom tényleg. És gondoljátok el, hogy rátaláltam a Kolossé beliekhez írott levélnek a harmadik fejezetébe egy szakaszra. És elkezdtem olvasni, és képzeljétek el, hogy egyszerűen elkezdtem sírni. Annyira hatott akkor a szívem, hát Uram Istenem, tényleg annyira, hogy kimerültünk egymással is a kapcsolatra, nem is volt igazán figyelmünk, energiánk, hogy úgy érzem, olyan üres vagyok, és akkor most ezt adod nekem. És úgy éreztem, hogy megtelik a szívem az Isten szeretetével. Aztán Attilával is, amikor aztán együtt elmentünk sétálni, megosztottam ezt, és akkor kitalálta, hogy tanuljuk meg együtt. Közéteken megtanultuk együtt ezt. Most megint elkezdtük föleleveníteni a múltkor, és hogy már ugye elfelejti ugye az ember ezeket a szakaszokat. És ezt hadd olvassam föl nektek, ami szerintem minden emberi kapcsolatnak. Találtok többet is különben ilyet a Bibliában. Így a házasságnak is, és különösképpen a házasságnak. A levele, a Kolossé beliekhez írott levél harmadik fejezetében a 12. verstől olvasom. És az ráadásul még akkor az érdekes benne, amire akkor nem is figyeltem oda nagyon, láttam, hogy ez van, hogy utána még itt van, amikor tudjátok, megszólítja az asszonyokat, a férfiakat, a gyerekeket külön. De ez itt a szeretetről szó, ugye a szeretetről beszéltünk. Milyen is az igazi szeretet? Olvassuk el innét. Öltözzettek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet. Jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezek fölébe pedig öltözétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivatottatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának, ő általa.